Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a Lukács írása szerinti evangélium 3. fejezetének 21. és 22. versében. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, az evangélisták közül Lukács a legszűkszavúbb Jézus megkeresztelkedésével kapcsolatban. Csak a legfontosabb, igazán lényeges tényeket jegyzi le. Még azt sem említi, hogy keresztelő János tevékenyen részt vett volna Jézus vízbe merítésénél. Ez jól illik ebbe a történetbe, hiszen keresztelő János olyan alázatról tett bizonyságot, amelyből egyértelműen kiviláglik, amikor megjelenik Jézus, neki, a keresztelőnek, az útkészítőnek teljesen háttérbe kell vonulnia, mert akkor egyedül Jézus a fontos, egyedül Jézusra kell figyelni. Lukács evangélista feljegyzi, hogy Jézus, amikor megkeresztelkedett, imádkozott. Az imádság a mennyei atyára irányítja tekintetünket. Fontos momentum tehát, hogy a sokaság, a megkeresztelkedett nép, egész nép látja és hallja Jézust imádkozni. Hiszen a keresztségben a mennyei atya ajándékoz meg minket kegyelmével. Ha nem tudunk hittel, bizalommal fordulni mennyei édesatyánkhoz, akkor a keresztelés, illetve vízbe merítés szertartása semmit sem ér, csak üres játék marad. Már többször is említettem a vízbe merítkezés tényét. Ugyanis az a szó, amit mi keresztelésnek nevezünk, a Biblia eredeti nyelvén vízbe merülést jelent. Luther írja a Kiskátéjában, mit jelent a kereszt vízbe merítés? Azt jelenti, hogy a bennünk lévő régi embernek a naponkénti bűnbánattól és megtéréstől vízbe kell fulladnia, és meghalnia minden bűnével és gonosz kívánságával együtt, és viszont naponként új embernek kell előjönnie és feltámadnia, hogy Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké éljen. Igen szemléletes ez a jelképes üzenete a keresztségnek, illetve vízbe merítkezésnek. Ami Jézus megkeresztelkedése után következik, az volt az igazán érdekes. Láthatóvá és hallhatóvá lett Isten cselekedete üzenete. Megnyílt az ég, és galambhoz hasonló testi alakban Jézusra szállt a Szentlélek. Majd hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Először figyeljünk arra, hogy Jézus az egyetlen, akivel ez megtörtént. Ott állt a sokaság, az egész nép. Valamennyien mind megkeresztelkedtek. De az ég csak akkor nyílt meg, és csak akkor hangzott az isteni kijelentés, amikor Jézus kijött a vízből. Egyedülálló, egyszerű történés volt ez. Mert Jézussal kezdődik az új élet, Jézussal kezdődik az üdvösség. Két fontos ószövetségi idézet olvad egybe ebben a mennyei kijelentésben. A második Zsoltár 7. verse így szól. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Ez a második Zsoltár egy úgynevezett király Zsoltár. Az ószövetségi hanyomány, illetve hit szerint Isten fiává fogadja a királyt trónra lépésekor. Figyeljünk arra, hogy Jézus megkeresztelésekor elmarad az idézett vers második fele, az, hogy fiammá fogadtalak ma téged. Mert Jézus nem fogadott fiú. Ő valósággal Isten fia. A mennyei szózat sem a fiává fogadási formulát, sem a Zsoltár folytatását nem tartalmazza, amely az ellenség eltiprásáról és a népek hódolatáról szól. Helyébe az Úr szolgájáról szóló ézsaiási profécia kerül. Ez az én szolgám, akiben gyönyörködöm. Jézus, Isten fiúsága világosan körvonalazódik. Ő nem hatalmaskodni jön, hanem megkönyörül az elesetteken. Ő közösséget vállal a bűnös halandó emberrel. Ő együtt van a bűnös emberekkel, és együtt van Istennel. Ő köt össze bennünket a mennyei atyával. Általa áll helyre a kapcsolatunk, az igazi közösségünk Istennel, ami a bűneset következtében megromlott, megszakadt. Éppen azt nem szoktuk érteni, miért kellett vajon Jézusnak megkeresztelkednie? Mert neki nem volt erre szüksége. Keresztelő János is előbb tiltakozott, Máté evangélista szerint, mert nem értette, mi akar ez lenni. Végül aztán engedelmeskedett. Jézus megkeresztelkedésében éppen az jut kifejezésre, hogy ő közösséget vállal, közösséget épít a halandó emberrel. Krisztus és az egyház szerves közösséget kell, hogy alkosson, úgy, ahogy a Krisztus teste és az egyház kép szemlélteti. Krisztus a fő, a fej, az egyház népe pedig az ő teste. Ha szoros egység nincs a fej és a test között, akkor nyilván a test elpusztul. Egy másik gondolat, ami igen szépen előjön ebből a szűkszavú történetből, a Szent Háromság Isten egysége és közössége. Itt a mennyei atya, Jézus az Isten fia és a Szentlélek együtt jelenik meg egy történetben, egy tökéletes szép harmóniában. Az idők folyamán ezt a szép és harmonikus egységet túl teológizáltuk. Megpróbáltuk mindenféle magyarázattal észszerűvé tenni, de valójában csak bonyolultá, felfoghatatlanná, érthetetlenné tettük. Itt Lukács evangélistánál az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt bensőséges közösségben jelenik meg. Sugárzik ebből a szépség, a szeretet, a menny és a föld kapcsolata. Aztán közvetlenül Jézus megkeresztelkedése után Jézus nemzetségi táblázatát tartalmazza az evangélium. Mindig nagy csodálattal nézem, amikor emberek jönnek a lelkészi hivatalba, és az anyakönyvek segítségével kutatják családjuk eredetét, őseit. Hosszú és unalmas kutatást végeznek ahhoz, hogy rátaláljanak őseik adataira, kilétére. Nyilván fontos számukra, hogy tudják, honnan jöttek, kitől származnak. Nem tudom, hogy kedves testvéreim, hogyan szokták olvasni a Bibliát. Minden esetre én őszintén elmondom, hogy bizony az ilyen nemzetség táblázatokat át szoktam ugrani. Ugyan mit tanulhatnék ebből a sok névből, amit ezek a táblázatok felsorolnak? Meg is lepődtem, amikor Jézus nemzetség táblázatát olvastam itt Lukács evangélistánál Jézus megkeresztelkedése után. Ugyanis arra szoktam emlékezni, hogy Máté evangélista mindjárt az evangélium elején följegyezte Jézus nemzetség táblázatát, de arra már úgy látszik elfelejtettem, hogy itt is megtalálható ez. Elkerülte tehát a figyelmemet ez az érdekes nemzetség táblázat, amelyben Lukács visszavezeti egészen Ádámig, sőt, a Teremtő Istenig vezeti vissza ezt az ősi vonulatot. Elkerülte a figyelmemet, mert mindig átugrottam rajta. Most erősödött meg, illetve kelt életre bennem az a felismerés, hogy ezeknek a nemzetség táblázatoknak is üzenete van hozzánk. Nem untatásunkra irattak meg, hanem azért, mert valami igei üzenet van elrejtve bennük. Természetesen megzavar az a tény, hogy Máté evangélistánál is megtaláljuk Jézus nemzetség táblázatát, és az több ponton is eltér a Lukács által feljegyzettől. Két különböző hagyomány szerint jegyezték le ezeket az adatokat. Akkor még nem voltak anyakönyvek, amelyekből megbízható adatokat olvashattunk volna ki. De azért a királyi dinasztiák számon tartották őseiket, hiszen ez fontos bizonyíték volt arra nézve, hogy ők a trón várományosai. A Lukács evangélistánál feljegyzett táblázatnak a végén Ádám áll, aki Istentől lett. Így, Ádámtól, aki Istentől lett. Az elején pedig Jézus áll, aki ugyancsak Istentől lett. Pál apostol második Ádámnak nevezi Jézust. Ő az új ember, Isten igazi képmása. Benne veszi kezdetét az új teremtés. Az a tény, hogy az első Ádámhoz vezeti vissza Jézus származását, arra utal, hogy Jézus az egész emberiség királya, megváltója. Nem csak a választott nép, nem csak Ábrahám utódai mondhatják magukénak, hanem minden nép és nemzetség sajátjának tekintheti Jézust. Ez nagyon fontos üzenet volt annak idején, amit Lukács ezzel a nemzetség táblázattal is aláhúz, hangsúlyozni kíván. Jézus küldetésének, működésének a kezdetén hívja fel figyelmünket erre az evangélista. Ezt az üzenetet alig akarta felfogni a választott nép. Gondoljunk csak arra, milyen hosszú út vezetett ahhoz, hogy Péter apostol is megértse, hogy a pogányok felé is nyitottnak kell lennie, és nekik is hirdetnie kell az evangéliumot. Mert Jézus Krisztus minden ember megváltója és üdvözítője. Befejezésül még egy gondolatot szeretnék továbbadni. Máté evangélista Jézus születésekor az evangélium elején közli Jézus nemzetség táblázatát. Ez a természetes. Így szokás, hogy születéskor tisztázzuk kilétét, eredetét annak, aki világra jött. Lukács evangélista viszont Jézus megkeresztelkedéséhez köti ezt, amikor Jézus már 30 éves volt, és amikor ő megkezdi tanítói, megváltó szolgálatát. Ezzel is a keresztségben rejlő üzenetet kívánja erősíteni, azt tudnélik, hogy Jézus az egész emberiségé. Minden nép, minden nemzet fiai számíthatnak Jézus Krisztus megváltó, üdvözítő szeretetére, mert ő nem személyválogató. Senkit sem zár ki bűnbocsátó, üdvözítő szeretetéből. Mindenki, aki belekeresztelkedik abba a közösségbe, abba a testbe, amellyel ő közösséget vállalt megkeresztelkedésekor, mindenki, aki bűnbánattal és hittel keresi őt az egyházban, reménységgel és örvendezve élhet e mulandó világban, mert bizonyos lehet afelől, hogy benne örök élete van. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük, hogy egyszülött szeretett fiad beállt közénk, bűnösök közé, hogy teljesen és igazán sorsközösséget vállaljon velünk. Magára vállalta bűneink terhét, noha ő bűntelen volt. Cserébe életet és üdvösséget ajándékoz nekünk. Meghálálni, megfizetni nem tudjuk. Köszönjük, hogy így is szeretsz minket. Amen. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.